De látom, hogy úgy látszik, ők tudnak valamit, amit úgy hívunk, hogy folk psychology, népi pszichológia, mert ezek szerint ők már fölismerték azt, amit mi kutatók, hosszú kutató évek eredményeképpen próbálunk most megfejteni, miszerint cselekedeteink, viselkedésünk jelentős része nem tudatosuló. Egy másik része azért nyilvánvalóan tudatosuló. Azt hiszem, ez önmagáért beszél, ez egy olyan téma, ami mindenkit foglalkoztat, és úgy látszik, hogy helyesek a megérzések.
Jó indítás az előadáshoz.
Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, még egyszer köszönöm, hogy ide vezetett ma este az útjuk. Remélem, hogy tudatosan jöttek ide, és nem valamiféle nagyszülői fegyelmezés eredményeképpen érkeztek el ebbe a kies terembe, vagy nem valamilyen szagok irányába jöttek, mondjuk egy szép hölgyet követve, a kölniét, a kölni illatát, és tévedtek be véletlenül, de azt is remélem, hogy nem alvajárókként érkeztek ide, és most hirtelen fölébrednek, és hopp, meglepődnek, hogy hol vagyunk. Azaz, nagyon remélem, hogy önök tudatos elhatározással vették az irányt ebbe a terembe, és ez azt mutatja, hogy cselekedeteiknek egy jelentős része minden bizonnyal tudatos. Azonban azt is remélem, hogy amikor önök ide jöttek, nem kellett elgondolkodniuk menet közben azon, hogy a jobb lábuk után melyik lábukat tegyék előre, amikor jönnek, vagy aki mondjuk autóval jött, hogyan nyomja meg a fékpedált a piros lámpánál. Ez tehát azt mutatja, hogy cselekedeteink egy jelentős másik része nem tudatosuló cselekedet, procedúra, vagy olyan automatizmus, amelyhez tudatos működés nem kell. Magyarul cselekedeteinkben és a mögött álló agyműködésekben egyszerre vagy egymással párhuzamosan, vagy egymás mellett történnek tudatosuló és nem tudatosuló cselekedetek, magatartási mintázatok és mögöttük álló agyfunkciók. Mindez jelzi már, hogy miről szeretnék ma este itt beszélni, de hogy pontosítsak, nem magáról a tudatról és a nem tudatosuló agytevékenységekről. Nem az úgynevezett agyi korrelátumairól a tudatnak, csupán egyetlen szűk területre szeretnék ma este koncentrálni, nevezetesen arra, hogy a modern neurobiológia eszköztárában lévő úgynevezett funkcionális képalkotó eljárásokkal hogyan tudunk betekintést nyerni a tudatos és nem tudatosuló agyi működésekbe, a mögöttük lévő neurofiziológiai történésekbe. Ez lesz tehát a témám ma este, és nem a tudat, vagy annak neurobiológiai korrelátumai, ugyanis ez olyan hatalmas terület, hogy jó lélekkel javasolnám a Minden Tudás Egyeteme szervezőinek, hogy erre akár egy egész szemesztert is szenteljenek. De mielőtt tovább mennék, szeretnék egy ajánlást tenni. Tudom, hogy nem szokás itt a Minden Tudás Egyetemén ilyet mondani, de én úgy érzem, ennek itt az ideje most ezekben a hetekben, napokban. Néhány héttel ezelőtt Olasz Liszkán meglincseltek egy tiszta arcú magyar tanárembert. Ezzel az előadással szeretnék a számomra nem ismert és mégis nagyon kedvessé lett tiszta arcú tanár emlékének áldozni, és szeretném fölhívni ezzel is a figyelmet az erőszak, különösen az utcán elharapozó erőszak ellen. Nos, visszatérve a tárgyra. Körülbelül 2-2,5-3 évtizede jöttek a neurológiai eszköztárába be olyan új eljárások, amelyeket együttesen képalkotó, illetve részben funkcionális agyi képalkotó eljárásoknak hívunk. Ezek azok a módszerek, amelyekkel az élő emberi szervezetről, esetünkben az emberi agyról, pontos anatómiai kontextusban nem csak morfológiai, azaz anatómiai, azaz a testrészek elhelyezkedéséről adott információt tudunk nyerni, hanem a funkciókról, az élettani funkciókról, a biokémiai eseményekről tudunk pontos információt kapni. A képen, amint látják önök is, pozitronemisziós tomográfiával készült képek, és a mögöttük lévő valóság, ugye a külső és a belső események, folyamatok, jelenségek együtt láthatók. A képalkotó eljárások tulajdonképpeni királynője sok szempontból a pozitron emissziós tomográfia, amelynek lényege, mint a név is mutatja, hogy valamilyen pozitron sugárzó izotóppal megjelölt biokémilag aktív anyagot juttatunk be a szervezetbe, és ennek eloszlása, ennek működése, részvétele az anyagcserében, részvétele mondjuk a neurotranszmisszióban, az idegingerület átvitelben pontosan feltérképezhető, pontos anatómiai kontextusban elhelyezhető és időben követhető. A lényeg tehát, hogyha egy pozitron sugárzó atomot megjelölünk, amint a következő képen látható, az ebből kibocsájtódó pozitron hamarosan egy elektronnal találkozik, és a két részecske egymást megsemmisíti, és a megsemmiléses helyén egy tengely mentén két irányba, két foton formájába távozik. Ha ezeket a fotonokat egy detektorrendszer segítségével összegyűjtjük, feltérképezzük az eseményeket, akkor a detektor gyűrű térfogatán belül lévő radioaktivitás eloszlást pontosan tudjuk követni, amit egy kamerába építve ezt a detektorrendszert alkalmassá tehetünk arra, hogy az élő szervezet, így az élő agyban történő folyamatokat térben és időben kövessük. A következő képen látható, hogy egy PET vizsgálat során, amint látják a következő képen, a kísérleti szemét, állatot vagy beteget behelyezzük a PET kamerába, és a PET kamera látóterében azon belül történő események, ezeket pontos két, illetve háromdimenziós esemény térkép formájában láttatni tudjuk. A következő felvételen egy majomnak beadott, megjelzett gyógyszer molekuláról van szó, majd látni fogják, hogy ez a kép, amit most látunk néhány másodperccel, a jelzett központi idegrendszeri gyógyszermolekula beadása után történt. A jobb oldali panelekben korona, illetve nyíl irányú síkokban az agy és a szervezet átmetszetében látszanak majd a változások. A melegebb színek az intenzívebb aktivitást jelölik, a hidegebb színek a kevésbé intenzív aktivitást. A baloldali panelben pedig ez a kis majmocska forogni fog a tengelye körül, és kérem indítsák el a filmet, látható, hogy az agyban meglévő magas aktivitás, ahogy múlik az idő, hogy csökken le, kiürül az agyból, de kiürül a tüdőből is, ez a jelzett központi idegrendszer gyógyszer, viszont felhalmozódik a húgyhólyagban, hiszen a vesén keresztül részben kiválasztódik és ide kerül, és felhalmozódik, amint ott a kép közepén látható vörös pötty is jelzi, az epehólyagban, hiszen a májon keresztül is részben kiválasztódik ez az anyag, és felhalmozódik a csontokban és a csontvelőben. Jól demonstrálja ez a kis filmeske tehát azt, hogy térben és időben, pontos anatómiai kontextusban és az események dinamikájában lehet követni biokémiai, élettani folyamatokat az emberi szervezetben, agyban, vagy az állati szervezetben. Az esetünkben a központi idegrendszerről lesz szó, és a következő kis filmecskén az látható, hogy nem csak jelzett gyógyszerek, hanem jelzett központi idegrendszeri ligandumok, tehát ideg, ingerület, átvívő anyagok, neurotranszmitterek, illetve azokat megkötő receptorok is feltérképezhetők. Itt esetünkben az úgynevezett dopamin rendszer receptori vannak föltérképezve, jól látható, hogy az agy mélyén, ha így nézünk a képre, az úgynevezett törzsdúcokban igen magas a dopamin receptorok száma, illetve a halántéklebenyben. Ez az a bizonyos rendszer, amire Vizi professzor úr azt szokta mondani, boldogsághormon, egy kis allegória, ez valójában egy idegingerület átvívő anyag neurotranszmitter, amely ténylegesen az emberi agy egyik legfontosabb neurotranszmittere, és a jutalmazási mechanizmusért felelős az emberi agynak többek között. Azonban esetünkben, amiről én beszélni szeretnék a következő percekben, nem a neurotranszmisszióval, nem a receptorokkal foglalkozunk, hanem magukkal, a magasabb szellemi működésekkel, a magasabb kognitív működésekkel, a szenzoros, mozgási események mögött lévő ideg, ingerületi eseményekkel, idegsejt aktivitásokkal. Hogyan tudjuk ezeket mérni a PET segítségével? Jól tudjuk, hogyha valahol agyunk jobban működik, az ott lévő ideg elemek, ideg populációk intenzívebben működnek, azok nyilvánvalóan több oxigén, több szőlőcukrot, több vért igényelnek. Ha tehát mérni tudjuk az agyi vérellátást, pontosabban a regionális agyi vérellátást, vagy az agyi anyagcserét, és ezt lokalizálni tudjuk az agyban, akkor pontosan meg tudjuk mutatni, hogy egy-egy gondolati cselekmény mögött hol milyen ideg populációk működnek agykérgünkben vagy agyunk mélyén. Nos, ha olyan kísérleti paradigmákat tudunk megalkotni, amelyek mondjuk két állapot közötti helyzetet mutatnak, egy A állapot és egy B állapot, amely között minden azonos, csak egy kísérleti aspektus, egy stimulus aspektus különbözik, akkor a kísérleti aspektusért felelős, azon információ feldolgozásért, továbbításért felelős agykérgi területeket pontosan tudjuk lokalizálni az agyban, mint azt a következő ábrán szeretném megmutatni, ahol a színlátással kapcsolatban láthatjuk, hogyha színlátást akarjuk vizsgálni, akkor fel tudjuk vetíteni ugyanazt a képet színesben, illetve fekete-fehérben. A két kép mindenben azonos, kivéve a szín aspektusát, tehát aki ezt a képet megnéz először, és utána leképezzük az agyában lévő agyi vérerre átáramlási képet a PET-tel, majd utána követi a következő fekete-fehér képet, és ismét PET felvételt csinálunk, a két PET felvétel, a stimulushoz, illetve a kontrollállapothoz csatlakozó PET felvétel különbsége azokat az agykérgi területeket fogja megmutatni, itt pirossal jelölve a magnetikus rezonancia által leképezett pontos anatómiai képen, amelyek a két stimulus közötti különbségért, azaz jelen esetben a szín látásért felelősek. Ezekkel az úgynevezett szubtrakciós, azaz kivonásos paradigmákkal gyakorlatilag számos agytevékenységet feltérképeztünk, felderítettünk az elmúlt évek során, így például a látást is. A következő ábrán szeretném azt bemutatni, hogy a látás során, mint azt Kovács Ilona október 9-e előadásában is jól láthatták önök, a látás során a látás információ a szemen keresztül beérkezik a központi idegrendszerre, az agyba. Itt a külső térdestest vagy corpus geniculatum lateralén továbbjutva az elsődleges látókéregbe kerül. Innét az úgynevezett dorzális vagy háti, illetve ventrális vagy hasi látási alrendszerbe jut, ahol a kép finom modalitásait, a különböző látási kulcsokat, látási információkat földolgozzuk. Ha tehát egy nagyon részletes képet látunk, és ez egy régóta ismert, több évtizede ismert állatkísérletek és egyéb alapon megismert információ, a látott kép különböző aspektusai, mint például ebben az esetben a formalátás, különböző agyi területeken jelenik meg, különböző agyi ideg populációk felelősek érte, de mások felelősek a térlátásért, például ebben az esetben, ismét mások az orientáció vagy tér-iránylátásért, ismét mások a színlátásért, és ismét mások az úgynevezett térfrekvencia látásért. Tehát az agyban, és ezt többek között a PET segítségével sikerült feldeníteni, mielőtt egy egységes látási perceptum kialakul, a látott kép különböző típusú információi más és más alrendszerekben kerülnek feldolgozásra. Nos, tehát láttattam remélhetőleg, hogy elemi agyi funkciókat, például érzékelési funkciókat, látási funkciókat nagyon szépen, szisztematikusan föl tudunk térképezni PET segítségével. De vajon mi a helyzet akkor, és egy lépéssel szeretnék most már tovább jutni a tudatos tevékenységek irányába, amikor nem a szemünkkel nézünk valamit és vizsgálunk valamit. Mi a helyzet a látási képzelet során? Nos, a látási képzelettel kapcsolatban az elmúlt évtizedekben számos teória látott napvilágot. Ugye a klasszikus elképzelés a következő, és ezt szeretném a következő kis animáción bemutatni. A látás során, maga ugye a normális két szemmel történő látás során, a külvilágból a szemen keresztül bejutott információ eljut az elsődleges látókéregbe, és innét, mint említettem, a háti és hasi alrendszerbe kerül a látókéregnek. Egy nagy iskola, Stephen Koslin professzor, Harvard professzor iskolája azt mondta, hogy a látási képzelet teljesen hasonlóan működteti ezt a rendszert, azzal a különbséggel, hogy a látási információ nem kívülről érkezik, hanem valahol, például a homloklebenyben akaratlagosan megindítjuk ezt a folyamatot, tehát akaratunkkal, akár csukott szemmel is megindítunk egy látási, vizualizációs, látási képzeleti folyamatot, beindul az elsődleges látókéreg, innét a másodlagos látókérgi árják aktiválódnak. Ezzel az iskolában szemben Stockholmban én jó magam és Per Roland kollégám, a PET kutatás pápája, azt vallottuk, hogy nem, ez nem így történik, nincs szükség az elsődleges látókérgi áriák aktiválására, hanem csupán a magasabb, közvetlenül látási képzelet, memória, fantáziáért felelős agykérgi áriák aktiválódnak erre az ingerre. Azaz az elsődleges látókérgi áriák nem aktiválódnak, a magasabb látókérgi áriák viszont igen. Hogy ezt bebizonyítsam, egy kísérletbe kezdtem, egy PET kísérletbe, Stockholmban élő fiatal kutatókat arra kértem, hogy a PET kamerába fekve, becsukott szemmel próbálják maguk elé képzelni a magyar himnusz szövegét, azaz vizualizálják és vizualizálva olvassák lelki szemeikkel, csukott szemmel azt, hogy Isten áld meg a magyart. És eközben mit láttunk? Azt láttuk, hogy bizonyos agykérgi területek aktiválódnak, nevezetesen a fali lebenyben lévő területek, amelyek feltehetőleg a képi emlékezetért felelősek, a homloklebenyben lévő területek, amelyek feltehetőleg a szöveg felidézésével kapcsolatosak, és végül, de nem utolsó sorban, a limbikus rendszerben az érzelmeinkért, az ösztöneinkért felelős agyi rendszerben lévő területek, amelyek az emóciónkért felelősek. Ezt a képet, jól tudom, Vizi professzor is bemutatta már, amikor a dopaminról, mint a boldogság hormonról, az ön jutalmazás agyi transzmitteréről beszélt, és ténylegesen bizonyos rendszerek, például az emóciós rendszer, valamilyen szinten az önjutalmazásunkért felelős, hiszen önmagunk is ezzel valamilyen szinten, hogy úgy mondjam, megjutalmazzuk magunkat. Plé professzor úr is, Plé Csaba professzor is bemutatta más kontextusban, ő elmondta, hogy olvasás során, szövegfelidézés során az emóciók mindig aktívak, és íme, itt van a példa, ténylegesen mindig aktívak. Hagyd tegyem hozzá, ez a kísérlet, egy PET kísérlet roppant költséges, és egy ilyen PET kísérlet bizony akár több tízezer dollárba, euróba is kerülhet. Azóta rájöttem, már ezt jó 15 éve végeztem, hogy ezt a kísérletet egy fillér nélkül mi most itt, ebben a teremben el tudjuk végezni. Ha megengedik, meghívom önöket egy kísérletbe. Megengedik? Kérném szépen a következő ábrát. Az lenne a kérésem, tiszteletes kérésem, tessenek jól megnézni ezt a képet. Ez ugye Manetnek a Bára Folié Berserben című képe, mert a hölgyel kapcsolatban néhány kérdése lesz Editnek, miután önök jól megfigyelték ezt a képet. Tessenek jól megnézni ezt a képet. Köszönöm szépen. Kérném szépen a képet eltüntetni és egy kis fény. Csökkenést kérünk.
Hangulatvilágítás lesz, ne jegyenek meg. És akkor, hölgyeim és uraim, kérem a közreműködésüket ebben a költséghatékony kísérletben. Válaszolják meg, kérem szépen, hogy milyen színű volt a képen látható hölgy haja. Barna, szőke, avagy fekete?
Egyes, kettes, hármas.
Barna, szőke, avagy fekete? Egyéb alternatíva nincsen, de próbálják közelíteni valamelyik színhez. Van még egy kevés idejük. És akkor lássuk az eredményt. A többség azt mondja, hogy barna.
Fantasztikus. Köszönöm szépen. Lássuk ismét a képet. A többség, a túlnyomó többség nagyon jól vizualizálta a hölgyet. Nézzük meg a képet ismét. Kérem vissza Manetnek a képét. És közben én, ha megengedik, önöket figyeltem. És mi történt? Egy részük önöknek becsukta a szemét. Például Dezső nagykövet úr, úgy látom, becsuktad a szemedet. Mások viszont úgy látom, mintha elbambultak volna, itt szép hölgyek. El is gondolkoztam, hogy meg kéne őket kérdezni, hová merült el szép szemed világa, mi az, mit kétes távolban keret. Mert ez történt másokkal, megpróbáltak úgy elnézni a semmibe. Mi történt? Az történik, hölgyeim és uraim, hogy amikor emlékezetből próbálunk valamit előre előhívni agyunkba, vizualizálunk valami képi tartalmat agyunkba, nem tudjuk egyszerre működtetni az elsődleges látókérgünket, azaz nem tudunk egyszerre nézni valamit és látni és megvizsgálni, és vizualizálni valamit. Ennek egy nagyon egyszerű oka van. Agyunk egy csontostokba helyezkedik el a koponyaüregben. az oda bevezető és onnét elvezető erek átmérője adott. Ha egy nagyon intenzív feladatot akar agyunk elvégezni, nem tudunk több vért pumpálni a koponyaüregbe, mert ha több vért pumpálnánk be, még ráadásul kevesebb is menne el, mert a befutó erek szorítanák a kimenő ereket, agyödémát okoznánk, azaz meghalnánk. Az agyunknak a meglévő vérmennyiséggel kell jól gazdálkodnia, úgy, hogy azt az éppen aktuális feladatokra hajtsa oda azokra a területekre az agyban, amelyek intenzívebben működnek egy adott feladat elvégzése érdekében. Hogy történik ez a látási képzelet során? Az történik, hogy agyunk oda terelget kicsivel több vért, ahol a látási képzelet során elő kell hívnunk a látott képeket, ahol vizualizálnunk kell a képi emlékeket, és onnét terel el vért agyunk, ahol arra nincs szükség. Különös tekintettel terel el vért agyunk az úgynevezett elsődleges érzéki árjákról, az elsődleges látókéregről, hallókéregről és szomatoszenzoros, azaz tapintási kéregről, azokra a területekre, ahol működnie kell az agynak a látási képzelet miatt. Eltereli tehát a látókéregből a vért a magasabb látókérgi árják felé, az elsődleges látókéregben nincs aktivitás, de hogy ne is legyen, vagy becsukjuk a szemünket, hogy megóvjuk ezt a kérgünket az aktivitástól, vagy elbambulunk a semmibe, a messzi távolba, hogy itt aktuális információ feldolgozás ne történjék a képzelődés a látási képzelet alatt. Nos, ezek után szabad ugye megkérdeznem önöket, hogy vajon az öreg halász Csontvári képén, vagy a szerelmes pár Gulácsi képén néze valamit, vagy csak ábrándozik. Bizony, ők nem néznek semmit, a látási képzeletüket használják, ábrándoznak. Nos, hogyha eljutottunk ide, és magasabb látási folyamatokat is tudunk így láttatni, és a mögöttük lévő idegi mechanizmusokat tudjuk vizsgálni, térképezni a PET segítségével. Fölmerül akaratlan is bennünk a kérdés, vajon akkor is működik agyunk, és hogyan működik, ha mondjuk egy nem látott képet látunk a látott kép alapján, vagy megfordítva, valamilyen látott képet agyunk úgymond nem lát, tudatosan nem lát, és mégis földolgozza az információt az agy. Egy példa az elsőre. Valami, ami nincs ott, és mégis látjuk. Kérem a következő képet. Ez a klasszikus eset, az úgynevezett illuzórikus kontúrok esete. Ugye egy kontúrt létre tudunk úgy hozni, hogy vonallal kontúrokat rajzolunk, mint ezen a képen, és egy ilyen felállásba csináljuk ezt. Megkérdezhetjük a kísérleti szemétől, hogyha a középső a referencia kontúrunk, az egyik vagy a másik szélén lévő pedig nem azonos vele, melyik a kakukk tojás, melyik oldalon van, az a kontúr, amelyik a középsővel nem azonos. A feladat nagyon egyszerű, ez egy úgynevezett kakukk tojás, vagy odd van out experiment, ami tényleges kontúrok alapján történik. A következő ábrán a kontúrokat egy zajos háttérbe tesszük. Itt vizuális zaj van a háttérben, de a kontúrok ott vannak, és jól látható két ellipszis, egy kör, tökéletesen megoldható ez a kontúrdetekciós feladat, ez a kakukk tojás feladat. De mi van akkor, ha nincsenek ott a kontúrok, csak maguk a zajelemek rajzolják ki, jól látható módon, itt, itt és itt a kontúrokat. Nincs ott kontúr, mégis úgy látjuk, mert úgynevezett illuzórikus kontúrok vannak a képen jelen. Mit csinál agyunk ebben az esetben? Nos, hogy mit csinál, ezt még a 90-es években az akkori doktorandusommal, Jonas Larssonnal vizsgáltuk meg, és azt láttuk, hogy a valódi kontúrok és a kontrollfeladat elvégzések között itt látható úgynevezett nyílirányú, úgynevezett koronairányú és horizontális agymetszetekben az agyi aktivitás színessel jelölve, és teljesen hasonló agyi aktivitás volt látható, amikor az illuziórikus kontúrokat néztük, azzal a különbséggel, hogy gyakorlatilag ugyan 99%-uk azonos volt, de körülbelül 1%-uk nem, ez csak az illuziórikus kontúrok esetében volt aktív ez a kis terület, ami azt jelzi, hogy tulajdonképpen többlet munkára volt szükség az illuziórikus kontúrok, az nem ott lévő, az ott nem lévő kontúrok detekció során. Agyunk komplettálta, kiegészítette az illuziórikus kontúrokat egészé, ez egy kicsit többlet munkát kellett végezni, de mindezt nem tudatosan és tökéletesen meg tudta oldani. Nos, mi van a másik problémával? Ha agyunk ugyan lát valamit, a szemünk ugyan lát valamit, de az nem jut be a tudatunkba, vajon agyunk feldolgozza a látott, de nem tudatosuló információt, és vajon viselkedésünkben megjelenik-e válasz erre a reakcióra. Ez a példa az úgynevezett visszafele történő maszkolás kérdése. Következő ábrán egy ilyen kísérletet látnak, amikor két látási stimulust egymás után alkalmazunk. Például egy rendkívül emóciókkal töltött mérges arcú ember képét egy semleges arccal maszkoljuk. Az első az úgynevezett célstimulus, a második a maszkstimulus, és ez a kettő egy időben jön. Láthatjuk itt a felső képen, hogy az arc felismerésért felelős összes agykérgi árja aktiválódik, de ezekhez képest aktiválódik még valami az agy mélyén, egy agy mélyén lévő magcsoport, amit amigdalának hívunk, és az amigdala egy nagyon ősi, már a törzsfejlődés során nagyon korán megjelenő agytörzsi, vagy bocsánat, mély agyi csoportja az idegsejteknek, amely az emóciókért, az ösztönökért, a mérgesség, békészség, felháborodás reakciókért felelős. Ide nem a látórendszeren keresztül, hanem a szemen keresztül közvetlenül egy ősi pályarendszerre jut el az információ. Ez a rész, amelyik a kép felismerésért felelős. Ez az agykéregben van, ez pedig a kép emocionális töltéséért felelős agykérgi terület. Ez aktiválódik egy másik pályarendszer során. Nos, változtassuk meg, emeljük első sebességbe ezt a képet. Az első kép rövidebb lesz, a második kellő hosszúságú, de még mindig látjuk az első képet, és felismerjük benne a mérges emberi arcot. Emeljük következő sebességre a képet, most már elég rövid lesz az első kép, a második elmaszkolja. Emeljük végső sebességbe a képet, és most már nem látjuk, hogy mi volt a célstimulus, mert olyan gyorsan jelent meg, villan fel az a kép, hogy fogalmunk nincs, mi volt ott a stimulus. Senki nem tudja megmondani, mi volt a célstimulus, mert csak egy felvillanást láttunk, és az utána jövő maszkoló stimulus, az emberi arc elfedi ezt a képet. Tehát, ha így prezentáljuk ezeket a stimulusokat, tudatunkba nem jut az, hogy ott egy mérges emberi arcot láttunk, mégis, ha PET-tel vizsgáljuk meg ezt a kísérleti körülményt, aktiválódik az arcfelismerésért felelős agykérgi áreák hálózata, és ugyanúgy aktiválódik, mintha látnánk a mérges arcot, az agy mélyén lévő amigdala, mutatván ez azt, hogy a nem látott, tudatosan nem feldolgozott, de szemünkbe jutó információt is feldolgozza agyunk, és nem csak, hogy PET-tel mutatható ki az amigdala aktivitása a nem tudatosuló vizuális stimulus mellett, hanem más módszerekkel is, pupillánk kitágul, szívfrekvenciánk megnő, bőrrezisztenciánk lecsökken, azaz az összes olyan viselkedési reakció megjelenik, ami akkor is megjelenne, ha tudatosan látnánk ezt a mérges arcot, magyarul agyunk a nem tudatosuló látott képet is ugyanúgy feldolgozza, mint hogyha azt jól feldolgoztuk volna egyébként is. Tehát mindkét terület, a percepcióért, tudatos percepcióért felelős agykéreg és a mélyben lévő amigdala is aktiválódik. Ezt használják egyébként, hölgyeim és uraim, a reklámfilmesek, akik időnként becsempésznek egy-egy rövid filmkockát filmekbe, és anélkül, hogy tudtuk volna, hogy láttunk ott valamit, ez a nem látott, de mégis tudat alattinkba jutó filmkocka dolgozni fog az agyunkban. Nos, ez a visszafele történő maszkolás, tehát azt mutatja, hogy agyunk nem tudatosuló ingereket is földolgoz, és ezekkel tudunk aztán tovább lépni, PET-tel meg tudjuk mutatni, illetve a viselkedési reakciókat láttatni tudjuk. Lépjünk egy lépéssel tovább. Nos, a következőkben szeretnék akkor elgondolkozni azon, hogyha a PET-tel az ilyen tudatosuló és nem tudatosuló egyszerű elemi látási reakciókat tudtuk láttatni, vajon tudunk-e hipotéziseket kialakítani a tudattal kapcsolatban, és ha tudunk, ezeket tudjuk-e vizsgálni PET segítségével. Nos, már az 50-es években több neurobiológiai hipotézis született a tudat miben létével kapcsolatban. A híres agykutató, 20. század egyik leghíresebb agykutatójának, Sir John Ecclesnek az egyik tanítványa, Benjamin Libet, már az 50-es években kidolgozta azt az elméletét, miszerint a tudatosuló és nem tudatosuló érzékelés között csak az a különbség, hogy mind a két esetben ugyanaz az ideg és agypálya aktiválódik, de a tudatosuló érzékelés esetében jóval több idegsejt aktiválódik, mint a nem tudatosul esetében. A klasszikus kísérlet az volt, hogy vékony hajszálakkal kísérleti személyek alkarját stimulálta felfelé vagy lefelé húzta ezt a vékony hajszálat, és megkérdezett két különböző kérdést a személyektől. Az egyik kérdés úgy hangzott: érzette valamit? A másik kérdés úgy hangzott: milyen irányba történt a stimuláció? És ha kellően vékony volt a hajszál, a kísérleti személyek szisztematikusan azt válaszolták: nem éreztem semmit. Na jó, nem érzett semmit. De mégis milyen irányba mozgott az, amit nem érzett? És amikor kellő számú kísérletet csinált, szignifikánsan korrekt választ adtak a kísérleti személyek, azaz meg tudták mondani, hogy az, amit nem éreztek, melyik irányba mozgott. Ami nagyon élesen bizonyítja, hogy a tudatos agyműködés és a korrekt agyi válasz szétválasztható egymástól. Nos, amikor ezekről gondolkoztunk még a 90-es évek elején, 80-es évek végén, Jean Doucet-i barátommal, francia kiváló agykutatóval, azon gondolkoztunk, hogy tudnánk ezt kísérletileg megfogni. És úgy döntöttük, hogy nem a szenzoros oldal felől fogjuk meg a kérdést, hanem az úgynevezett motoros oldal felől, a mozgási készség kialakulása során. Azt kértük a PET kamerában lévő kísérleti személyektől, hogy az itt látható, előttük lévő képernyőn lévő növekvő nagyságrendű pontokat érintsék meg növekvő sorrendben, azért egy mozgássort tanuljanak meg, és egyre jobban tanulják meg ezt a mozgássort, egyre tökéletesebben próbálják megoldani ezt a mozgássort, ugyanis arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon a kezdeten, amikor óriási koncentráció kell, hogy ezt a mozgássort megtanuljuk, majd a közepén, amikor már jól tudjuk, de még mindig nem tökéletes, végül a végén, amikor ez a mozgássor már teljes, odafigyelés nélküli automatizmus lesz az agyunkban, ugyanazok a területek aktiválódnak-e, vagy sem. Nos, az eredmény a következő ábrán látható. Amikor a kezdetén PET felvételt csináltunk a kísérleti személyekbe, miközben tanulták, ez a fali lebeny, homloklebeny szintjében lévő horizontális metszet, itt elsősorban magasabb látókérgi áriák, illetve a mozgással kapcsolatos úgynevezett szekunder, motoros ária látható, óriási kiterjedésű aktivációk voltak. 45 perc gyakorlás során után már csak kicsi aktiváció volt a prémotoros, illetve a látási árákban, jelezve, hogy már nagyon begyakorolt volt a feladat, és sokkal kevesebb agyi aktivációra volt szükség, végül 90 perc után, amikor már tökéletesen ment nekik ez a mozgássorozat, alig volt agyi aktiváció. Jelezve azt, hogy amikor egy nagyon koncentrált agytevékenységet végzünk, nagyon kiterjedt agykérgi területek aktiválódnak, aztán, hogy ez átalakul egy drillé, ahogy az angol mondja, skillé, vagy automatizmusá, latinul procedúrának hívnánk ezt, tehát már oda se kell figyelnünk, mert tökéletesen tudjuk, alig szükséges hozzá néhány, feltetőleg néhány tízezer idegelem aktiválása. Ezt egyébként mások is elvégezték PET-tel. Például van olyan kutató kollégám, aki azt mondja, hogy az úgynevezett overlearned, túltanult feladatokhoz alig kell agykérgi aktiváció. Ilyen túltanult feladat, például az aláírásunk oda biggyeztése valamilyen dokumentum végére. John Mazziot, a kaliforniai kutató vizsgálata alapján, ő azt mondja, ez már agykéreg se kell, ezt a törzsdúcokkal is meg tudjuk oldani. Nos, ezek a kísérletek is roppant költségesek, de azt hiszem, pillanatok alatt belátják önök is, hogy ez megoldható itt ebben a teremben is. Először is remélem, hogy itt sokaknak van gyermekük, nekem is van, 3, mint láthatták, és amikor a gyermek járni tanul, vagy biciklizni tanul, akkor egy dolgot tanácsolok önöknek, ne próbáljanak valami hülyeséget kérdezni a gyerektől. Ugyanis az a kisgyerek, aki nagyon koncentrál, hogy megtanuljon járni, vagy biciklizni, a teljes agy tevékenységét erre a feladatra kell, hogy koncentrálja, ennek a megtanulására kell, hogy koncentrálja, és ha a figyelmét megosztjuk, ezt úgy hívjuk, hogy split attention, akkor azonnal felbukik a biciklivel, vagy elborul, ahogy járni tanul a gyerek, mert nem tudja a figyelmét két felé osztani. Nos, én azt szeretném, hogy ebből, ha önök ebben partnerek, végezünk egy kis kísérletet. Játszunk egy picit. Szeretném önöket arra kérni, hogy akár zongoráztak, akár nem, vagy csinálják azt azzal a kezükkel, amelyik nem a domináns kezük, tehát aki jobbkezes a balkézzel, aki balkezes a jobbkézzel, hogy így gyakorolják, hogy érintgetik a hüvelykujjukat a mutatóval, vagy ha valakinek ez nem tetszik, kezdjen el zongorázni, hogy do, re, mi, fa, szó, fa, mi, re, do, re, mi, fa, szó, fa, mi, re. És közben itt történnek más események, de önök gyakoroljanak. Közben Editet megkérem, hogy az itt lévő fiatal tudós jelöltektől kérdezzem valamit.
Köszönöm
önök
szépen.
Gyakoroljanak, tehát kérem.
Miközben önök gyakorolnak, szolmizálás nélkül csak az újvegyüket érintkessék össze, addig a gyerekekkel szeretnék játszani. Van itt nekem három kis segítségem, három gyerkőc, Réka, Saci és Bendegúz, Bendi. Arra kérlek benneteket, mindannyian le tudjátok már írni a neveteket. Saci, tudom, hogy te is a keresztnevedet le tudod írni, ahogy látom, a kezeden már gyakoroltad. Nagyon szép. Réka, előbb tőled kérdezek, jó? Arra kérlek, hogy írd le a fehér lapra a félsztollal a nevedet. Vedd le, kérlek szépen a kupakot a félsztollról. És miközben leírod a nevedet, mondd meg nekem, hogy mi volt ma az ebéd. Te közben írd le a nevedet.
Jó. Először volt leves, az... Várja, mi is volt? Volt leves, az...
Na most írsz, vagy beszélsz?
Közben írok.
De jó volt a leves, igaz, Réka?
Valami... Bableves volt, eszembe jutott, bableves
még
volt.
Még mielőtt éhesek leszünk.
És mákos tészta volt hozzá,
az a
és utána még volt mandarin.
Na, köszönöm szépen a választ. Réka, közben a nevedet sikerült leírnod?
Igen, háromszor is.
Jó, akkor közben megyünk tovább Sacihoz.
Tessék, gyakorolni,
Saci,
gyakorolni,
kérlek
gyakorolni.
Szépen, közben gyakorolnak szorgalmasan itt a közönségben a hölgyek, urak. Saci, kérlek szépen, még mielőtt elkezdenéd leírni a nevedet, figyelj egy picit rám, és miközben írod a nevedet, válaszolj nekem arra a kérdés, hogy hány éves vagy.
6 éves voltam.
És a név?
A névvel lemaradtál egy picit, de azért ezt még gyakorolni kell. Saci még pici, viszont testvére Bendegúz, Bendi, te már nagyobb vagy. Kérlek szépen, hogy te is írd le a teljes nevedet. Ugye te azt már megtanultad, és közben válaszolt meg nekem azt a kérdést, hogy melyik iskolába jársz, és közben írd le a neved.
Én a Visznai első kerület, a Visznai utcai általános iskolába járok.
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat. És hát professzor úr, ön látta közelről ott a produkciókat.
Hát ugye gyerekek, úgy látom, hogy ezt még gyakorolni kell. Valahogy elakadtatok időnként az írásban, amikor válaszolni kell, vagy elakadtatok a válaszban, amikor írni kell. Ez azt hiszem egy nagyon klasszikus jelenség, akik még a kezdet kezdetén vannak, mondjuk az aláírások leírásával, nagyon nagy agyi koncentrációt kell kifejteniük, számos idegelemet kell, hogy alkalmazzanak, egy egyszerű folyamat az aláírás megtételéhez. De mi felnőttek, miközben odabigyeztjük az aláírásunkat, közben bármit tudunk csinálni, dumálunk, beszélgetünk, és így tovább. Így van, urak, hölgyek? Így van. Viszont, hogyha már ők elkezdenek gyakorolni, kérném, hogy folytassák ezt a gyakorlást, remélhetőleg most már nagyon jól megy a dolog, és hagyj kérdezzem meg Editet, van-e még kérdése a hölgyekhez, urakhoz?
Igen, van kérdésem, miközben folyamatosan érintgetik az új begyüket. Kérem szépen, hogy a szabad kezükkel fogják meg a szavazóképet, és szavazzanak. És miközben folyamatosan csinálják ezt a mozgássort, kérem szépen, hogy válaszoljanak arra a kérdésre, hogy mi aktiválódik a visszafelé történő maszkolás során. Az egyes válasz csak az agykéreg, a kettes válasz csak az amigdala, a hármas pedig mindkettő. Közben én is folyamatosan csinálom. Tehát mi aktiválódik a visszafelé történő maszkolás során? Agykéreg, amigdala, vagy mindkettő? Ne csaljanak! Nézzük az eredményt. A
legtöbben mindkettő. 55%-ban eltalálták. Mit történt, hölgyeim, uraim? Miközben önök tökéletesen zongoráztak egyik kezükkel, másik kezükkel tökéletesen nyomták többségükben a gombot, és közben az agyuk gondolkodott, azaz rá tudtak koncentrálni egy komoly emlékezeti feladatra, egy komoly emlékezetből történő diszkriminációs feladatra, és eközben működtették a procedurális mozgási memóriájukat. Azaz mi felnőttek, immár eljutottunk oda, hogy agyunkban a procedurális feladatokat néhány idegsejtre bízzuk, és közben agyunk nagyobbik részével igenis tudunk más feladatokra is koncentrálni. Nos, ez volt a neurobiológiai hipotézisek egyike, a Libet-féle tudatmodell. Vannak-e más létező tudatmodellek? Nos, kérem szépen, az Oxfordi Egyetem egyik híres professzora, Larry Weisskranz, a 80-as években jött arra rá, hogy bizonyos úgynevezett elsődleges szenzoros árják, például az elsődleges látókéreg kiesése, az elsődleges hallókéreg, vagy az elsődleges tapintási kéreg kiesése, olyan úgynevezett idegi kondíciókkal jár, amit úgy nevezett el, hogy blind sight, vaklátás, deaf hearing, süket hallás, vagy numb touch, érzéketlen tapítás. Ezeknek az a lényege, hogy a kísérleti személyek, bocsánat, ebbe az esetben betegek, illetve sérültek, tulajdonképpen nem tudják azt, hogy látnak, hallnak, tapintanak. Nincs tudatos látásuk, hallásuk, tapintásuk, mégis az agyuk az így kapott látási, hallási vagy érzékelési funkciókat viszonylag nagy pontossággal be tudja tölteni. Larry Weisskranz a következőt csinálta ezen az itt látható sérültön, a következőképpen láthatjuk a sérültnek az agyi magnetikus rezonancia felvételét. Ez egy 39 éves férfi beteg, aki egy autóbalesetben elveszítette a bal oldalon az elsődleges látókérgét, ez teljesen kiesett, és ennek megfelelően, mint a következő ábrán láthatják, a jobb oldali látótere teljesen kiesett ennek a férfinak. Ez vak látótér volt. Azonban, ha Larry ebben a vak látótérben elkezdte egy fényjellel stimulálni a vak látóteret különböző irányokba, és megkérdezte a kísérleti szemét, hogy látott-e valamit, a válasz az volt, ha elég gyenge volt a stimulus, vagy lassú volt a stimulus, általában azt mondta, semmit nem láttam. És megkérdezte ezek után Larry, jó, semmit nem látott, de merre ment az a semmi? És erre tökéletes választ tudott adni a sérült. Aztán, ha növekedett a stimulus erőssége vagy sebessége, már egyre többször mondta, hogy igen, valamit mintha látnék, de soha nem érte el ez, amint a következő ábrán látjuk, a tudatosság teljes szintjét. Azaz, jól szétválasztódott az ilyen sérültekben a helyes megkülönböztetés, amit 90%-os pontossággal tudtak a kísérleti személyek, jelen esetben ez az egy, de aztán számos hasonló esetben megismételték a vizsgálatot, teljesíteni. Miközben, ha elég alacsony volt a stimulusnak a fényerőssége vagy a jelsebesség, akkor azt állították, hogy az égvilágon semmit nem láttak. Ugyanakkor, hogyha növekedett, a erősség vagy a sebesség kicsit javult a tudatosság, de soha nem érte el a 100%-os tudatosságot. Ez azt mutatja, hogy az elsődleges látókéreg és hasonlóan az elsődleges halló és szomatoszenzoros kéreg életbe vágóan fontos ahhoz, hogy egy szenzoros stimulust tudatosan megéljünk, hogy az bekerüljön a tudatunkba. Mi történt ebben a kísérleti személyben, illetve sérülben? Az, hogy miközben hiányzott az elsődleges látókérge, ezeken a PET felvételek is látható, másodlagos, harmadlagos látókérgi árják és egyéb árják vették át ennek a szerepét. Az információt ezekben az agyi árjákban földolgozta az agy, viszont mivel nem volt elsődleges látókérge, arról ő már nem tudott, hogy valójában agya tökéletesen földolgozza az információt, tehát nem volt a stimulus tudatos ezekben a kísérleti személyekben és sérültekben. Na most, ez teljesen hasonlít sok szempontból a Benjamin Libet-féle kísérletre, ahol láttuk, hogy jól elvált a tudatos és az impulzus, a stimulus feldolgozása, illetve megkérdezném, mi történik ebben az esetben, hogyha egy ilyen beteg vak látóterében mondjuk ijesztő, rémisztő stimulusokat alkalmazunk. Ennél a betegnél nézték aztán meg Larry Weisskranzék, hogy a vak látótérben nagyon ijesztő stimulusokat, mondjuk egy skorpiót, vagy egy ijesztő majomképet mutattak, és megkérdezték, hogy lát-e valamit. Váltig állította, hogy semmit, de semmit nem lát. Ugyanakkor PET-tel megnézve az volt látható, hogy az amigdalája ugyanúgy aktiválódik, mint a normális személyeknek. Azaz, ugyan nem látott semmit, de az agy mélyén lévő ősi rendszer elvezette az amigdalába ezt a látott információt, amely azt tökéletesen feldolgozta, és az ennek megfelelő PET kép is megjeleníti ezt, illetve a viselkedési reakciókban is megjelent. Ez a fajta reakció, pupillatágulat, szívfrekvencia növekedés, bőrrezisztencia változás. Látható tehát, hogy valószínűleg ez a hipotézis is elfogadható, az elsőleges szenzoros áriák életbe vágóan fontosak, az impulzusok, a stimulusok, az idegingerületek szenzoros, tehát érzéki szerveken közvetített idegingerületek átvitel tudatos megéléséhez. Nos, most előadásom harmadik rövidebb részében pedig ezek után arról szeretnék néhány gondolatot megosztani önökkel, hogyha ez így van, akkor vajon elképzelhető az, hogy nem csak a tudatunkat, hanem tudatos döntéseinket, sőt viselkedéseinket is olyan impulzusok is befolyásolhatják, amelyek egyáltalán nem jutnak be a tudatunkba. Azaz tudatos döntéseinket bizony teljesen tudattalan, fel nem fogott impulzusok is befolyásolhatják. Nos, a klasszikus példa a feromonok példája. Jól tudjuk, hogy vannak lepkék, amelyek például 10 km távolságból is tudnak egymással kommunikálni, úgynevezett feromonok, általuk kibocsájtott kémiai anyagok révén. Jól tudjuk azt is, hogy vannak olyan állatok, amelyek nagyon jól kommunikálnak egymással feromonokkal, de azt is tudjuk, hogy emberek is, a férfi főleg nemi mirigyei által termelt anyagok, feromonok a női agyra hatnak, és a női test által kibocsájtott anyagok, feromonok az férfi viselkedését befolyásolják. Nos, ezek klasszikus dolgok, és tudjuk azt, hogy ezekkel már régóta számos kísérlet történt. Például a klasszikus kísérletet Martha McClintock végezte el a 70-es években, amikor észak-amerikai kollégiumokban összegyűjtött fiúktól levetett t-shirtöt, pólókat, és azokat lányokkal szagoltatta meg. Két kérdést tett fel Martha McClintock. Jó szagú vagy büdös volt-e ez a póló? Vonzó vagy taszító volt-e? És a válasz megdöbbentő volt. A lányok azt mondták, büdös, de vonzó. Ami azt mutatja, hogy élesen szétválik itt két dolog, a szagolt szag, és valami más, ami ott van ezekben a levetett t-shirtökben, ezekben a levetett pólókban. Nos, a következő ábrán látható, hogy valójában a szaglással kapcsolatban van egy másik agyi érzékszervünk is, az úgynevezett feromonérzékelés szerve, amelyiknek érzékszervi végződései az orrüregünkben vannak, de nem az orrüreg hátrészén, hanem, amint a képen látható, az orrsövényünkben, ez az úgynevezett vomeronazális szerv, amelyből a paraolfaktoros idegen keresztül, ezt a híres anatómus Kölliker már a 19. században leírta, de aztán valahogy feledésbe merült ez az anatómiában. Itt bejutnak, és elsősorban a talamusz alatti hipotalamikus részekben okoznak aktivációt. Az igazi szaglásrendszerünk, az pedig az orrüreg hátrészén lévő olfaktoros bulbusz, ahonnan a befutó információ elsősorban a limbikus rendszer különböző részein ad aktivációt. Tehát a két rendszer nem átfedő, hiába az orrüregben ered mind a kettő. Az egyik a szagokért, a másik a nem szagot adó kémiai levegő által közvetített anyagok felismeréséért felelős. Ugye egy másik klasszikus kísérletben, amit Smith and McCormick csinált a 80-as években, és most kérném a filmet, azt vizsgálták a kutatók, hogy vajon mi történik egy orvosi rendelő várójában. Az orvosi rendelő várójában jöttek a férfiak, nők, és az ott elhelyezett székekre, ugye mi férfiak macsóbbak vagyunk, mint a hölgyek, gondoljuk magunkról, a férfiak úgy ültek, hogy lehetőleg a doktor ajtajával rögtön szemben lévő székeket foglalták el, mutatván azt, hogy doktor úr, lássa, én itt vagyok, engem hívon elsőnek, fontos ember vagyok, mennem kell, tessék engem kihívni. A hölgyek inkább visszahúzottak, és a fal mellett a széleken helyezkedtek el. Ők szerényebbek, mondanom se kell, ők ki tudják várni, amíg a doktor úr hívja őket. Nos, ezek után a kutatók befújták egy sprével, ami feromont, androsztén diont, a férfiak által termelt feromont tartalmazott, ezeket a székeket. Ezek nem szaganyagok. Nem érzünk semmi szagot, amikor ilyen feromon van. És mi történt ezek után? A megdöbbenés az óriási volt, bejöttek a hölgyek, és hogy nem, szignifikánsan több hölgy foglalt helyet ezeken a székeken, míg hogy nem, a férfiak mintha elkerülték volna valahogy ezeket a székeket. Szignifikáns volt a különbség a feromon kezelés előtt és utáni állapottal, jelezvén az, hogy ezek a nem tudatosuló, nem szaganyagként megjelenő valamik viselkedési változást okoztak a férfiakban is és a nőkben is. Mi van e mögött? Nos, Stockholmban Ivánka Szávik kolléganőmmel mi voltunk az elsők, akik ezt megpróbáltuk PET-tel föltérképezni, és a következő képeken láthatjuk, hogy a PET vizsgálat során azt tapasztaltuk, hogy aki férfi feromonnak volt kitéve, legyen az férfi vagy nő, másként reagált az agya, másütt volt aktiválás a férfi agyban férfi feromonra, mint a női agyban ugyanarra feromonra, és a női agyban a férfi feromon más helyet aktivált, mint a női feromon. Azaz a feromonok aktiválása nem függő volt, és ez a viselkedési mintázatban is megjelent. Hogyan? Hadd mutassak erre egy példát. Kovács Gyula és Vinyánszky Zoltán barátommal, kollégáimmal végeztük ezt a kísérletet, amikor férfi és női arcokat átalakítottunk, morfoltunk egymásba. A kiindulási pont az volt, hogy egy arc 100%-ig férfi volt, semmilyen női elem nem volt benne. Majd a morfolás végére 100%-ig nő lett, semmilyen férfi elem nem volt benne. Lássuk a filmet, mi történt, elkezdtük morfolni az arcokat, és a férfiből vagy nőből induló jelen esetben átment férfibe, és meg kellett figyelni, aztán visszajött nőbe, és így tovább, és így tovább. És a kísérleti személyeknek az volt a feladatuk, hogy megnyomnak egy gombot, meddig tartott az, amíg ők nőknek, nőnek ítélik meg ezt az arcot, aztán kezdődött egy szürke zóna, és utána mitől ítélik meg ezt az arcot férfinak, vagy vice versa, meddig tart a férfiúság, szürke zóna, mitől női az arc. Nos, az eredmény azt mutatta, és szeretném a következő ábrán ismertetni az eredményt, hogy a teljesen normális körülmények között végzett kísérletben innét durván 32%-os morfolási szintig, azaz amikor a keveredés 32% volt, nőinek ítélték meg az arcot a kísérleti személyek, míg innét 24%-os morfolási szintig férfinek ítélték meg ezeket az arcokat. Aztán anélkül, hogy tudtak volna róla, feromonokat, konkrétan férfi androsztén-dión feromon szagoltak, és legnagyobb megdöbbenésünkre a nőiesség itt véget ért. Azaz férfiasította a korábban még nőnek látott arcokat a férfi feromon. Magyarul anélkül, hogy tudtunk volna arról, mármint a kísérleti személyek tudtak volna, hogy bármit szagoltak, a döntésükben, a jól megfontolt döntésükben szignifikáns különbséget okozott az, hogy tudatuk nélkül egy férfi feromont szagoltak, vagy éreztek, és ez befolyásolta a tudatos döntésüket, tudatos viselkedésünket. Nos, itt van egy megdöbbentő eset, a tudatunkban nem jutó inger döntően szignifikánsan befolyásolja gondolkodásunkat, tudatos döntésünket, viselkedésünket. Lépjünk egyel tovább. Akkor arra voltunk kíváncsiak, mint a következő ábrán látható, hogyha szagos környezetbe tesszük ezt a feromont, az androsztén-diont, és hölgyekkel szagoltatjuk, milyen agykirgi áriák aktiválódnak. Ezt a kísérletet többek között Kéri Szabolcs barátommal, a Semmelweis Egyetem docensével végeztük, és ezek a piros foltok azt jelzik, hogy a fali lebenyben, a homlok lebenyben hol aktiválódott az agy a nem tudatosuló férfi feromonok hatására a női agyban. Jean Dösszeti barátom, aki időközben az úgynevezett szociális gondolkodás legnagyobb nemzetközi tekintélye lett, és az úgynevezett szociális gondolkodással, tehát az én-te viszony, az empátia kérdése, a harag, a beleélés különböző szituációkba kérdésével kezdett el foglalkozni, és PET-tel vizsgálta az ilyen szituációkba helyezett emberek agyát, ő azt mutatta ki, és remélem, hogy elszállt ugyan a Bill Gatesnek a csodálatos terméke, de már vissza is jött, azt mutatta ki, hogy az úgynevezett szociális gondolkodásban a leglényegesebb agyi területek a fali lebenyben ez a terület, a homlok lebenyben az úgynevezett dorzolaterális prefrontális kéreg, illetve az orbitofrontális kéreg. Ezek azok, ahol az én-te különbséget, a szimpátiát, antipátiát regisztrálja, eldönti az agyunk. Megdöbbentő módon hol aktiváltak a nem tudatosuló feromonok? Ezeken a területeken belül, jelezve azt, hogy ez a nem tudatosuló, nem szag jellegű inger döntően tudja befolyásolni viselkedésünket, interpersonális kapcsolatunkat és az ezzel kapcsolatos viselkedést. Nos, ha ezt eddig be tudtuk mutatni, az utolsó 3 percben még kérem türelmüket, arról gondolkodjunk el, ha tényleg egymással párhuzamosan futnak agyunkban a tudatosuló és a nem tudatosuló események, vajon ezek időnként konfliktusba léphetnek egymással? felülírhatja-e az egyik a másikat. Például egy alantas, nem tudatosul alacsony rendű inger felülírhatja a legmagasabb gondolkodási funkcióinkat. Nos, hogy ezt szemléltessem, hagyd tegyek fel egy kérdést. Önök szerint mi a hasonlóság a 20. század két jeles figurája, Albert Einstein és a manekenpisz között? Mind a kettő jeles ember, az egyik a relativitás elmélet és számos kiváló egyéb felfedezésé felelős, a másik, hogy Európa fővárosának a dísze, díszpolgára. Képzeljük el a következő eseményt. Albert Einstein az Anno Mirabile 1905-ös évben a zürichi hivatali szobájában ücsörög, pontosabban ácsorog, ő ugyanis soha nem ült írásra, hanem Scribulumnál dolgozott, mint a régi szerzetesek, akik kódexet másoltak, vagy mint Arany János, Scribulum mellett dolgozott, és elmélkedik a relativitás elmélet, vagy mondjuk az anyag-energia átalakulás kérdésein. A világ legnagyobb problémát fogom most megoldani, mondja Einstein magába. E egyenlő mc. Nem, nem stimmel. E egyenlő mc a köbön. Nem stimmel. És egyszer csak, mintha valamit feszítene. A fene egye meg, de se baj, én most a világ legfontosabb szellemi tevékenységét végzem, a legmagasabb szellemi funkciót, ezt egy alantas, már a halakban is meglévő vegetatív inger nem írhatja fölül. Ezt most megoldom, a világegyenletet mondja. E egyenlő mc a köbön. Nem, ez nem jó. A fene egye meg, csak feszít ez itt. E egyenlő, és nem bírja tovább, és veszi az irányt a folyosó végén lévő kis helyiség, vagy könnyítsen magán. Mi történt, hölgyek, urak? Egy ilyen alantas, vegetatív inger, egy könnyítés inger, mert tényleg a halaktól kezdve minden gerincesben megvan. Ez felül tudta írni a 20. század legnagyobb elméjének a legmagasztosabb agyi tevékenységét. Hát létezik ilyen, hogy a kognitív funkcióik gyöngyét egy egyszerű inger felülírja? Nos, amikor ezen gondolkoztunk, Derek Denton, egy ausztrál élettanász, aki sok hasonló problémát kezdett életében kivizsgálni, eljött hozzánk. Derek volt az, aki arra volt kíváncsi korábban, hogy vajon az elemi vegetatív ingerek milyen aktivációt okoznak az agyban. Például a légszomj, következő képen látható, a légszomj bizony az agyban egy megdöbbentő dolgot hoz létre, kísérletes körülmények között légszomjnak tették ki a kísérleti személyeket, és aktiváció volt az agytörzsben, a cerebellum néhány részén, és inhibíció, azaz gátlás az agykéreg kiterjedt területein. Nos, Derek eljött utána hozzánk Stockholmba, és azt kérte, hogy próbáljuk ezt a kérdést megvizsgálni a könnyítési, vizelési ingerrel kapcsolatban. Ami történt, nagyon egyszerű. Kísérleti személyeket tettünk be a PET kamerába. Következőképpen látjuk ezt a kísérleti helyzetet, közben végig peteltük őket, és először a kísérleti személynek másfél liter vizet kellett innia. Hát ez bizony, egy idő után igen kellemetlen lett, és a vizelési inger megnőtt, és ezzel párhuzamos az agyában kiterjedten erős gátlás jelentkezett. Aztán megengedtük neki, hogy könnyítsen, könnyített a jó ember, és érdekes módon ez az agyi gátlás hirtelen megszűnt, majd kíméletlenül újra elkezdtük itatni a szivart, ismét feltöltődött, ismét elkezdett növekedni benne a könnyítési inger, és ismét kialakult ez a rettenetes agyi gátlás, ami tulajdonképpen megakadályozta azt, hogy gondolkodjék addig, amíg nem tudott magán könnyíteni. Tehát demonstrálható volt, hogy agyunkba bizony ez az elemi vegetatív késztetés képes felülírni a legmagasabb agykérgi területek tevékenységét is, és kiterjedt agykérgi gátlást képes okozni, ezzel szinte leblokkolva a tudatos, legmagasabb agykérgi tevékenységeinket. Hát, hölgyeim és uraim, remélem, hogy nem untattam önöket, és sikerült néhány olyan példával, amiben én magam is aktív részes voltam, bemutatni önöknek azt, hogy a modern képalkotó eljárások elsősorban a pozitronemisztós tomográfia segítségével hogyan tudunk betekinteni agyunk működésébe a tudatosuló és a nem tudatosuló agyi tevékenységek során. És ezek után, hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy megköszönjem a figyelmüket, és most szabad a pálya, önök szabadon dönthetnek, manekenpisz vagy Einstein. Köszönöm szépen!